Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok! Ez a sorozatunk címe, és most a harmadik előadáshoz érkeztünk. Az első előadásban általában a kérdésről, a kérdések feltevéséről volt szó, kikérdezett címmel, aztán a második témakörben rátértünk az egyik legnagyobb kérdésre, Isten hol vagy, vagy Ézsaiás próféta kérdését újrafogalmazva, kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek róla. A mai harmadik előadáson a kérdésünk ez, hogy ki is az ember? Mivé is lett az ember? Ádám hol vagy? Tudom, hogy a kérdést sokan ismerik, mert hiszen a Biblia első könyve harmadik fejezetében már erről a kérdésről szó van. Maga Isten tette fel ezt a kérdést a bűneset után, hogy ember, hol vagy? Hova jutottál? Próbáljunk meg válaszolni erre a kérdésre, hogy miért is van annyi sok probléma az életünkben, és a világ életében, és a történelem életében. Miért is van annyi sok zűrzavar, ellentmondás? Miért is van az, hogy amit nem várnánk, az mindig bekövetkezik, és a rossz garmadával zúdul a világra? Ez az emberből következik? Vagy így vagyunk megteremtve? Vagy ilyenekké lettünk? És egyáltalán lehetünk mások? Van ebből a helyzetből kiemelkedés? Kedves nézőink, érdemes felvetni ezzel a kérdéssel, hogy Ádám hol vagy kapcsolatban azt a kérdést is, hogy mikor és milyen körülmények között hangzott el ez a kérdés. Egészen pontosan lássuk ezt, mikor, milyen körülmények között. A Biblia elmondja a bűneset történetét, ezzel most nem szeretnék foglalkozni, ez egy roppant mély és tanulságos történet, a sorozatunk egyik későbbi előadására tartogatom ennek a kifejtését, de amit most nem szeretnék megkerülni, a bűn következményei. Mit tett Ádám és Éva a bűneset után? Elrejtőztek. Elrejtőztek az Isten elől, és ezért kellett ezt a kérdést föltenni, hogy ember, tehát Ádám, magyarra fordítva, ember, hol vagy? Az ember tehát félni kezdett. A Biblia szerint Isten nem félelemre teremtette az embert, de a bűneset első következménye a félelem. És elég különleges félelem, mert hiszen az első emberpár nem attól félt, akitől félni kellett volna, Sátántól, ez a héber szó annyit jelent, hogy ellenség, aki belevitte őket a rosszba, hanem attól félt, aki az életet adta neki az Istentől. Az emberi világban megjelent a félelem. De hogyha egészen pontosan elolvassuk ezt a pár verset, az Ádám hol vagy környékén ezt a pár Biblia verset, akkor azt is láthatjuk, hogy az ember a félelme mellett ugyanakkor egy más dolgot is tett. Úgy gondolta, hogy ő beengedte a világba a rosszat, a bűnt, de rögtön védekezni is tud vele szemben, tehát Ádám és Éva, az őszülők, betakarták az egész testüket fügefa levél öltözékkel. Ez kifejezte azt, hogy ha bár itt van a világban a rossz, a bűn, és ezt fel is ismerték, de ők majd védekezni fognak ezzel szemben. Megjelent a magabízás, sőt, úgy mondjam, az ember részéről a megoldás megtalálásának a magabízó kijelentése, félelem és magabízás. És amikor az Isten tovább kérdez, mert az Isten nem csak ennyit kérdezett, hogy hol vagy, hanem fölteszi azt a kérdést is, hogy mit cselekedtél, akkor Ádám rámutat Évára, és azt mondja, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem a fagyümölcséből, és azért tettem. Tehát megjelenik a vádaskodás, megjelenik a bűn áthárítása a másik emberre. Aztán Isten Évát is megkérdezi, hogy mit cselekedett. Ő azt mondja, hogy a kígyó, ő ámított el engem. Kedves nézőink, ha csak ezt a rövid kis részletet most végig gondoljuk, hogy az ember a bűn következtében egyszerre lett magabízó, egyszerre kezdett el félni, és egyszerre kezd vádaskodni, és a bűnt a másikra hárítani, akkor azt hiszem, hogy már is érezzük, hogy hova torzult az ember, mivé lett az ember. Madács Imre azt mondja, hogy az ember ettől fogva méregből és mézből van összeszűrve. Ő az emberiség egyik részére érti ezt, én azt hiszem, hogy kiterjeszthetjük az egészre is. De talán hadd olvassam fel önöknek azt a megrázó jellemzést, amit Pascal gondolataiban találhatunk. Pascal 1670-ben megjelent gondolatai a Biblia után, nyugodtan mondhatnánk, az első könyvek közé tartoznak, amelyeket érdemes elolvasni. Ezt mondja Pascal, miféle szörnylény hát az ember? Micsoda eddig nem volt teremtmény, szörnyetek, zűrzavar, micsoda ellentmondás, a természet milyen csodája? Mindennek bírája és ostoba földi féreg, az igazság letéteményese és bizonytalanság, a tévedés kloákája, a mindenség dicsősége és ugyanakkor hulladéka. Döbbenetes kérdések. De azt hiszem, hogyha egy évszázaddal később időbe lépünk, Goethe a Szelíd Kszéniák című híres gyűjteményében ugyanezt a nagy kérdést veti fel, mint amit a Biblia, mint amit Pascal, mint amit Madács is. Goethe rövid két sorosa így hangzik, eliszonyodni nem nehéz annak, aki jól magába néz. Eliszonyodni nem nehéz annak, aki jól magába néz, Kosztolányi fordításában. Kedves nézők, ezért fontos kérdés, hogy lássuk, hogy mi is az a baj, ami az emberi világba bejött. Mit is jelent ez a titokzatos kifejezés, hogy bűn vagy vétek, és mit roncsolt ez az emberi személyiségen? De mielőtt erre a kérdésre a választ keresnénk, az eddig felidézett gondolkodók után hallgassunk meg egy verset, amelynek a címe is ugyanaz, ami a Mózes első könyve 3. fejezetében szereplő kérdés, és ami a mai előadásunk címe, Ádám, hol vagy?
Adi Endre, Ádám, hol vagy? Oszlik lelkemnek barna gyásza, nagy fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségim leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de napszemét nagy szánalommal már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. Hallom, amint lelkemben lépked, az ő bús Ádám hol vagy ára felelnek hangos szívverések. Szívemben őt már megtaláltam, megtaláltam és megöleltem, és egyek leszünk mi a halálban.
Kedves nézőink, egészen világosan tehát próbáljuk megfogalmazni, látók szóljatok, a bibliai proféták kijelentései alapján, hogy mi is a nagy baj az emberi életben, mi is a nagy probléma az emberi lényben. És Gyula figyelmeztet egyik nagy versében, hogy növeli, ki elfödi a bajt. Próbáljunk a baj gyökerére világosságot bocsátani, próbáljuk megnézni, hogy mi itt a nagy probléma az emberi életben. A Biblia szerint a nagy probléma az, hogy az ember igazságtalan lett, és az igazságtalanságban nem fér bele a szeretet. Az ember szeretetlenné lett. De így születünk? Vagy ilyenné válunk? Mindenki így születik, vagy csak néhány ember? Vagy ha ilyenné válunk is, akkor így kell megöregednünk? Hogy Arany László mondta, hogy születünk haj, fog és illúzió nélkül, meghalunk haj, fog és illúzió nélkül. Ez az emberi élet, aztán utoljára befejezve egy sírba kerülünk, és vége van az egésznek, vagy van ebből kimenekedés, van megoldás. Hogy említettem önöknek, a Biblia alapján egészen világosan kell látnunk az emberi bajoknak a természetét. A Biblia két dologra hívja fel a figyelmünket. Egyrészt a bibliai proféták és az apostolok azt mondják, hogy az ember sajnos erőtelenül születik. Erőtelenül a jóra, és amire nem kell bennünket tanítani, nagyon erősnek a rosszra. Tehát, hogy úgy mondjam, az emberi bajnak az egyik gyökere az örökség. Az az emberi természet, amit öröklünk az őseinktől. Nem vétkeket öröklünk, nem az Ádám és Éva vétkességét örököljük. Ilyen szempontból nyugodtan kimondhatnám önöknek, hogy amit a középkorban tanítottak, hogy van eredendő bűn, és az ember már eleve bűnös, ahogy a világra jön, a Biblia szerint ilyen nincsen. Eredendő bűn nincsen, de van eredendő gyengeség, eredendő betegség. egy olyan eredendő baj, amivel mindannyian jövünk, hogy én központunak születünk a világra. De azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy a baj nagyobb része nem ez. Nem a született természetünk, bár egy óriási erő ez mindannyiunk életében. Egy óriási zsák, amelyben ott vannak a szögek. De hogy a zsákból hogy jönnek ki a szögek, és mindannyiunk zsákjából, hol ennél a pontnál, hol annál a pontnál, nagyon láthatóan, nagyon, nagyon borzasztóan kijönnek a szögek, egyiknél a hiúság, a másiknál a harag, a negyediknél a sértődöttség, a hetedik, nyolcadik embernél a lobbanékonyság és a gyűlölködés. A nagy probléma a Biblia szerint az, amit az életben döntünk, amit az életben választunk, a rossz döntéseink, és, hadd tegyem rögtön hozzá, a sorozatos rossz döntéseink. Ezek a rossz döntések ugyanis egy mechanizmust, egy gépezetet hoznak létre bennünk, és ez a szokás gépezete és mechanizmusa. Egy nagy látó, Jeremiás próféta könyve 13. fejezetében ezzel kapcsolatban föltesz egy kérdést. A kérdés így hangzik. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen? És a párduc az ő foltosságát? Úgy nem tudtok ti jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Ahogy lehetetlen az embernek a bőre színét elváltoztatni, ahogy lehetetlen a szerecsennek a sötét bőrszínét elváltoztatni, hogy lehetetlen a párducnak levetni a foltosságát, úgy nem tud az ember igazán igazságos és szeretetteljes lenni. De miért? Nem csak a rossz örökség következtében, hanem annak a következtében főleg, hogy rossz döntéseket hozunk, rossz választásokat hozunk, és megszoktuk a gonoszt. A szokás hatalma dolgozik az életünkben. Biblia azt mondja, hogy Isten az örökségért szán bennünket. Isten nem bádol senkit azért, hogy embernek született és ilyen gyenge. Így mondja Pál apostol, hogy az Isten meg tud indulni a mi erőtelenségeinken. De az örökségre, az erőtelenségre mindannyiunk életében felrakódnak a rossz döntések, választások és a rossz szokás alapján berögződött élet. És ez a nagy baj az ember életében. Ezért van az, hogy az ember jót akar, és oly sokszor akartunk mi az életben jót, az egész életünket is talán megváltoztatni, hogy hány ember elgondolja évvégén, hogy most ma január 1-től más lesz az életem, vagy most egy döntő lépésre készülök, így nem akarok élni, ahogy eddig. De az ember hiába hoz elhatározásokat, hiába látja azt, hogy másképpen kell élni, egyszerűen saját csapdájában vergődik minden ember, mert megszoktuk a gonoszt. Ezért a másik nagy adivers, az előbbinél 10 évvel később íródott adivers hatalmas nagy végsora, hogy újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
Ady Endre, Ézsaiás könyvének margójára. Sejtből kiált én hozzám is az Úr. Igyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia és megerőtlenedniük a föld népe nagyjainak. Írt, hogy föl-föl emelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is. Az ember már-már készül jónak és Istennek változni, de Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony, a kegyetlen hosszú Leviátán kígyót és a tekergő Leviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És A veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és boldogságot. Vigyázók, hiába vigyáztok, ó jaj, vigyázók, hiába vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba az embernek az arca.
Kedves nézőink, hogyha elfogadjuk a Bibliának ezt a helyzet jelentését, az Ádám hol vagy kérdésre ezt a válaszát, hogy van egy terhes örökségünk, amiről nem tehetünk, amiért vétlenek vagyunk, de vannak személyes döntéseink, amiért tehetünk. Ezekre nem vagyunk predesztinálva, hogy rosszat döntsünk, de sajnos mindannyian, hogy felnövekszünk ebben az életben, elkezdünk rosszat tenni, és először még már nehezen megy a rossz, talán emlékeznek önök is, amikor először hazudtak, vagy amikor először követtek el valami kis csalást, vagy bármi más rossz dolgot. Először nagyon nehezen ment ez a lelkiismeretünk, nem engedte volna, hogy megtegyük. De aztán utána, amikor másodszor tesszük, harmadszor, tizedszer, századszor, akkor annyira belénk rögződik már. Így mondja ugyanez a Jeremiás próféta, hogy gyémánt heggyel és vas tollal van a szívünkbe beleírva a rossz. Bejáratott csatornái vannak a rossznak. És mi írjuk alá a dolgokat, jönnek az életben a helyzetek, a körülmények, és egyszer csak lobbanékonyak vagyunk, egyszer csak mérgesek vagyunk, egyszer csak megsértjük a másik embert, irigykedünk. Nem is gondoljuk meg, mert megszoktuk a gonoszt. Van-e itt megoldás? Biblia szerint, ha ezt mindezt végig gondoljuk, akár csak ilyen rövid időn belül, mint ami nekem itt adatik, hogy önöknek feltárjam, látók, szóljatok, hogy mit is szólnak erről a proféták és az apostolok. Azt mondhatnám, hogy Krisztus példázata juthat eszünkbe az erős fegyveresről. Ez a példázatán nem annyira ismert, mégis szívbe markoló, egyszerű, megrendítő példázat. Azt mondta Jézus, hogy az erős fegyveres őrzi az ő házát, és amilyen van, békességben van. Ez az erős fegyveres a rossznak, az önzésnek a kitervelője, maga a gonosz sátán, aki minden embert bele tud vinni az életében rossz dolgokba, és ő őrzi az ő házát, és mindene békességben van. Az emberek nagyon jól kiegyeznek ezzel. Az emberek nem olyan szolgák, mint az ókori rabszolgák, akik ha nem tudtak is szabadulni a rabszolga helyzetükből, de legalább akartak szabadulni. Sajnos mi emberek nem is tudunk szabadulni, de nem is akarunk szabadulni. Meg lehet menteni az ilyen embert? Fel lehet emelni az ilyen embert, hogy ne essen újra sárba az embernek arca? Jézus azzal folytatja a példázatot, hogy ez az embernek magának lehetetlen. Ha csak Münchhausen báró meséjében olvassuk, hogy ő megfogta a haját, és hajánál fogva felemelkedett. Ez mese. Az életben, a gyakorlati hétköznapi életben senki nem tud az ösztönei, a természete, a szokásai ellen adakozni. Nem tudja ezeket legyőzni. Jézus a példázatot így folytatja tehát, hogy amikor egy még erősebb fegyveres jön, és azt az erős fegyverest lefegyverzi, ártalmatlanná teszi. A megoldás csak így képzelhető el. A Biblia nagy válasza a föltett kérdése, az ember hol vagy kérdése. Az elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen a párduca foltosságát kérdése a következő. Külső segítségre van szükségünk. Magunkat nem tudjuk megváltoztatni, magunkat megváltani nem tudjuk, önmegváltás nincsen. De vajon tudjuk-e, hogy mi és ki a külső segítség? És vajon tudunk-e együttműködni vele mi emberek, akik önerőnkből nem tudunk szabadulni, de legalább akarunk-e szabadulni? Ennek a csodálatos együttműködésnek a lenyomata, a dokumentuma, az a rövid adivers, ma adi jegyében szól műsorunk, a harmadjára megszólaló adivers, amely elmondja, hogy az emberre hogyan akar rátalálni az Isten, ez a 99%, de az ember is hogyan találhat rá az Istenre.
Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak,
mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom.
Kedves nézőink, Jézus azonban nem csak az erős fegyveres példázatát mondta el, hanem ugyanerről a témakörről még három megrendítő példázatot, az elveszett jó, az elgurult drachma, és az elveszett, mi a magyar nyelvünkön így mondjuk, a tékozló fiú példázatát. Döbbenetes példázatok ezek. Ha csak az első két példázatról lenne szó, mondhatnánk, hogy az embert az öröksége határozza meg. Az a bizonyos eredendő gyengesség, hiszen szegény századik bárányka se tud arról, hogy elkóborolt pásztornak kell utána mennie, hogy kimentse. A tizedik drachma se tud arról, még hangot se tud hallatni magáról, mint előzőleg a bárány, hogy elveszett. Az asszonynak kell kiseperni a házat, hogy megtalálja. De a harmadik példázatban ott van az, a tékozó fiú példázatban ott van az a momentum, hogy igen, az ő döntése vezetett ebbe a helyzetbe, hogy ő eltékozolta a vagyonát, hogy ő lesüllyedt, hogy a munkaerejét áruba kellett bocsátani, és még a mosdékból se adtak neki. Megdöbbentően mutatja be az ember állapotát Rembrandtnak, egy olajfestmény, amit a halála évében fejezett be, ami ma a Szentpétervári ermitásban látható, de azt gondolom, hogy sokkal megrendítőbb az ezelőtt 30 évvel készült Rembrandt részkarc. Ezen a Rembrandt részkarcon láthatjuk, hogy mi emberek hova jutottunk, hova zűlöttünk. Nézzék meg ezt a két arcot. Az atyának a jóságos, visszafogadó, a bűnös fiával együtt dobogó szívét, arcát, és nézzék meg ezt az eltorzult emberi ábrázatot, szinte már nincs ember formája. Vajon az ember észreveszi-e, hogy valaki keresi és várja? Vajon tud-e az ember együttműködni azzal, akivel együtt kell működnie? Mai grafikust is hadd idézzek, Mészáros Katának egy megdöbbentő rajzát, ahol az ember körül ott vannak a disznók, és szinte nem is tudjuk felismerni, hogy hol is van az ember ebben a nagy körforgásban. Az ember nagyon mélyre süllyedt. Ádám, hol vagy? Vajon hogyan teljesedik a Bibliának a nagy ígérete, amit Jézus így mondott ki, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Ez a Bibliának az egyik legnagyobb mondata, Máté Evangélium a 19. fejezetében található, hogy ami embereknél lehetetlen, nem tudjuk önmagunkat fölemelni, az Istennel együtt lehetséges. De hogyan lehetséges ez a titokzatos együttmunkálkodás? Hogyan lehetséges az, hogy ne csak az Isten keresse az embert, hanem az ember is észrevegye, hogy őt hogy keresi az Isten, és az ember rátaláljon az Istenre. Befejezésül, mielőtt feltennék a mai adással kapcsolatos kérdéseiket, hallgassák meg egy nemrég elhunyt magyar zeneszerzőnek, Halmos Lászlónak egy kórusművét, ami éppen erről szól, Isten és ember együttműködéséről. Károlyi Gáspár fordításában így hangzik ez a Zsoltár részlet, a 127. Zsoltár első, második verse. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néptek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, az ő szerelmesének álmában áld eleget. Csodálatos zenemű hangzik majd fel, én nem is tudom nem elérzékenyülve hallgatni. Halmos László zeneszerző a 70-es években nekem tanárom volt Mosonmagyaróvárott, ő tanított meg az ének és a klasszikus zene szeretetére. Nagyon sokszor nyúlt bibliai témákhoz, az egyik legszebb kórus feldolgozását a Zuglieti kórus adja elő, vezényel Lázár Andrea.
Hogyha az Úr Oh,